Köszöntöm az Inforádió Arina című műsorának hallgatóit, én Tatár Tímea vagyok. A mostani beszélgetést felvételről hallják, vendégünk a stúdióban Berta Tibor, katolikus tábori püspök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Néhány mondatban hadd mutassam már be önt a hallgatóknak. Ugye Ferences gimnáziumban érettségizett, és a sorkatonai szolgálat után volt papnövendék az esztergomi papnevelő intézetben. 1991-ben szentelték pappá, 2021. áprilisában püspökké, és ezt megelőzően februárban katonai ordináriussá Ferenc pápa nevezte ki. Éppen emiatt lehet azt mondani, hogy talán közelebbi, személyesebb a kapcsolat a Ferenc pápával, a húsvét hétfőn elhunyt szentatyával?
Hát a személyesebb nem is, de közvetlenül minden bizonnyal, hiszen egy papnak vagy egy püspöknek az életében nagyon fontos az, hogy éppen ki a pápa. Hogyha jól belegondolok, akkor a gyermekkorom az 6. Pál pápának az idejére esik valójában. Aztán utána akkor már Ferences gimnazista voltam, talán ugye első János Pál, illetve második János Pál pápa ideje. És aztán, amikor már papként, illetve katonalelkészként szolgáltam, akkor 16. Benedek pápa, és aztán szintén tábori lelkészként Ferenc pápa idejére esik a szolgálaton, illetve hát az, hogy az ő pápasága alatt lettem püspök, illetve hát ő írta alá azt a kinevezési bullát valójában, hogy minden püspöknek az okirat, hogy ő az lett, ami. Ez nálam is megvan, ha nincs is kint a falon, de megvan. Tehát valójában egy meghatározó személy az életemben, igen, így lehetne mondani.
Milyen érzések járták át, amikor értesült a halál híréről?
Nagyon érdekes volt az, hogy ő egy ünnepen, a legnagyobb ünnepünkön, húsvétkor halt meg. Húsvét hétfőn. Valójában a húsvétnak a másnapján, míg ott volt a vasárnapi Urbi et Orbi áldáson, sőt, hát az előtti napokban többször is föltűnt a Szent Péter bazilikában, elment Rómába, szokásos börtönbe, ahova annak idején elment minden nagy csütörtökön megmosni a fogvatartottak lábát. Többször feltűnt, bár azt mondták neki az orvosok, hogy legalább 2 hónapig pihenni kellene. Hát ő ezt erősen megszegte, én azt gondolom. Talán nem, számomra talán nem volt megdöbbentő. Inkább azt mondanám, hogy egyfajta kinyilatkoztatás szerű ez. És nem azért, mert hogy mi papok mindent meg tudunk magyarázni, mert hogyha kedden halt volna meg, akkor biztosan azt mondanánk, hogy hát akkor igen, ezért, ha szerdán, akkor azért. Én azt hiszem, hogy egy embernek a halála, a kereszténység, Krisztus tanítása szerint az egy életnek a kezdete. Nem véletlen, hogy a szenteknek az ünnepei, azok nem a születésnapjukra esnek, hanem a haláluknak a napjára, hiszen az örökké valóságot ünnepeljük valójában, az örökké valóságba való átlépésüket ünnepeljük. Tehát minden szentnek szinte akkor van a római naptár szerinti emléknapja, amikor ő meghalt, amikor valójában az örökké valóságba költözött, ahogy nagyon szépen szinte a szentatya, a pápák minden egyes alkalommal, amikor meghalnak, akkor ugye második János Pál pápánál is ezt mondták, hogy hazaköltözött az atyai házba, a mennyei atyának a házába, az országába, az ő uralmába.
És így, ha ennek mentén gondolkodunk tovább, akkor ön mit gondol, hogy ez mit jelenthet, hogy éppen húsvét hétfőn?
Hát nézze, én azt is hiszem és gondolom, hogy a föltámadás, a húsvéti ünnep, a Jézus Krisztusnak a víradat előtti föltámadása a hét első napján, amit ugye mi vasárnapnak nevezünk, az a megújulásé, amit az egyház és az egyháznak a tagjai 2000 év óta megpróbálunk gyakorolni. Hogy a bűnös létünkből egyfajta megújulásra törekszünk állandóan. Ferenc pápában az egyik nagyon szimpatikus körülmény nekem, amikor ő nagyon sokszor elmondta, hogy ő egy bűnös ember. Ahogy a jelmondatában is benne van, amit ugye a Béda Venerabilisnek a Máté evangéliumhoz fűzött kommentárjából vett, hogy megkönnyörült és kiválasztotta, tehát hogy Máté apostol. Tehát megkönnyörül rajta egy olyan emberen, aki hát erősen a pénzzel foglalkozik, és hát nem éppen a hát magas szinten űzi ezt a szakmát, amiben azért a csalás és egyéb sok minden benne van. Tehát megkönnyörül rajta, és kiválasztja őt. Nagyon sokszor elmondta, hogy Ferenc pápa, hogy ő egy bűnös ember. És ez végtelenül szimpatikus lehet számunkra, minden ember számára, hogy egyszer még bíboros korában kérdezték meg tőle, még Buenos Airesben, hogy hát bíborosként, hogy éli meg az életét. Egyébként Péter Zéval 16. Benedek pápától is megkérdezte ezt, és akkor 16. Benedek is, Ferenc pápa is azt mondja érsekként, bíborosként, hogy hát ő nem jutott el a tökéletességnek a fokára attól, hogy ő bíboros lett meg érsek. Tehát, hogy sőt, egyre több kérdés van, és egyre több olyan helyzet van, amiben, ami még nehezebbé teszi az emberi életet, hogy nem?
Ön egyébként visszaemlékszik arra, hogy annak idején Bergoglio megválasztásakor milyen várakozások voltak önben, és most esetleg azokat újra gondolva, összegezve, mit érez, hogy mennyire sikerült Ferencnek megvalósítania azokat, amikre ön előzetesen mondjuk számított?
Biztosan egy nagy... hát akkor én azt hiszem interneten keresztül néztem egy laptopon és amikor kijött oda az erkélyre. Tehát biztosan az mindenkibe, és mindenki el is mondja, kicsit már ilyen elcsépeltnek hangzik, hogy hát mondhatta volna azt, hogy fivéreim és nővéreim, dicsértessék a Jézus Krisztus, de ő azt mondta, hogy jó estét kívánok. Tehát, hogy ez egy ilyen jelképes mondattá is vált minden bizonnyal, és talán azért, mert hogy ő már akkor is, de hát ez már érsekként is Argentínában. Tehát, hogy ő mindenkihez szeretne szólni. Tehát, ahogy ő nagyon sokszor elmondta, hogy Jézus kopogtat a templomnak a kapuján, csak belülről, hogy ki szeretne menni. Tehát nem kívülről kopogtat, hanem hát, hogy ő ki szeretne menni az emberek közé, és szerintem ebben egy nagyon dinamikus ember volt, egy nagyon dinamikus főpap volt, egy nagyon dinamikus egyházi személy volt Ferenc pápa. Tehát az, hogy elvinni Krisztusnak az üzenetét azokhoz is, akik talán nem is hallottak róla, vagy akik valamilyen hiányban szenvednek. Hát ő azért nagyon sokszor ment el Buenos Airesbe a szegény telepekre, a nincstelenek közé, akik gyűjtögetik az élelmiszert. Tehát ő neki azért egy egészen más tapasztalata volt a világról, mint mondjuk itt nekünk Európában, ott mi is találkozunk már hajléktalanokkal, a szegényekkel. De hát ott ez...
Hát ugye tulajdonképpen ez pápaként is folytatta, most akár a menekültáborokra gondolunk, akár az, hogy mondjuk hajléktalanokat költöztetett a Vatikánba, kialakítva számukra egy szárnyat.
Így van, tehát valójában nagyon nagy erőt fektetett abban, hogy a periférián lévő emberekkel foglalkozunk. Ahogy ő mondta, hogy az egyház azért hasonlít egy ilyen tábori kórházhoz. Tehát amikor egy harc után oda bevisznek sebesülteket. Tehát a háborúra gondolt itt, hogy ott rengetegféle ember van. És ő ehhez is hasonlította az egyházat, hogy az egyháznak ilyennek kell lenni, vagy amely befogadja mindazokat, akik valamiképpen megsérültek az életben. Mindenkihez szeretett volna szólni, nem mint hogyha az előző pápák nem szóltak volna mindenkihez. Dehogy nem.
Csak valahogy az ember hangját jobban megtalálhatta talán.
Igen, talán igen. Persze ehhez hozzájárul a kor is. Tehát egy 20. század elejé pápától, ahol még sokkal több olyan egyházi megkötöttség vagy hagyomány volt, ne várjuk el azt, hogy ő, aki 1910-ben volt mondjuk pápa, vagy 1934-ben, hogy ő 2025-nek a nyelvén fog megszólalni. Ahogy Ferenc pápa mondja, hát, hogy, hogy bizonyos irodalmi műveket sem célszerű mindig azon a nyelven olvasni, ahogy az eredetileg megíródott, hanem talán át kell ültetni a mai nyelvre és a mai gyakorlatra. Tehát én azt gondolom, hogy de megmondom, hogy én hoztam most itt magammal egy könyvet, amiből lehet, hogy majd talán sikerül felolvasni, ami nagyon megtévesztő, mert hogy ő idézett bizonyos embereket, és ők aztán úgy gondolták, amikor ezt a beszéd elhangzott, hogy ezt ő mondja, és akkor vádolják meg azzal, hogy ő baloldali, meg hogy kommunista. Persze itt ugye a dél-amerikai felszabadítási teológia, ami biztosan volt ott mindenkire hatással, de Ferenc pápára szerintem egyáltalán nem. És nagyon érdekes, hogy ez az egyik vagy a másik idézet, ez olyan emberektől számlódik, akikre nem is gondolnánk most egyébként, most 2025-ben, vagy talán még az előző években sem.
Abban mindenki megegyezik szerintem, hogy Ferenc pápa egy nagy reformer volt. Ön mely újítását tartja a legfontosabbnak, és mit gondol, hogy ezek közül mi az, amit mindenféleképpen tovább kell vinnie majd az utódjának?
Bizonyára sokféle újítást vezetett be, vagy talán nem is azt mondanám, hogy újítás ez, hanem ő másképpen tette a dolgokat. Az, hogy ő bizonyos pápai, vagy a pápánál megszokott ruhadarabokat nem vett föl. Ezt lehet azt mondani, hogy ez extravagancia, azt is lehet rámondani, hogy egyszerűség, sok mindent lehet mondani. Az, hogy nem a pápai úgynevezett lakosztályban lakott, amire ő saját maga mondta, hogy hát az abszolút nem elegáns, amire sokan azt mondják, hogy milyen elegáns a pápai lakosztály. Azt mondta, hogy az egyáltalán nem elegáns, hanem az egy ilyen kürtszerű valami, aminek van egy ilyen nagyon széles része, ami a pápai lakosztály, és aztán van egy szűk, egy kis ajtó, amin be lehet menni, és azt mondta, hogy hát őt nem szeretne lakni, és akkor ő a Szent Márta házat választotta, ami azért mégiscsak abból a szempontból egy közösségi tér, hiszen bár ott is vannak szobák, kisebb-nagyobb úgymond lakosztályok, de hát ő emberek között szeretett volna lenni. Én azt hiszem, hogy talán ez volt a választásnak az egyik oka. Az, hogy nagyon sokáig a Szent Márta házban mutatott be szentmisét reggelenként, amit közvetítettek. És tehát ott, akik ott voltak éppen Rómában, papok, püspökök, ők mind oda mehettek. Illetve hát Rómából is, aki szeretett volna részt venni, az is részt vehetett azon szentmisén. Tehát, hogy talán másképpen közelítette meg a dolgokat, de hát második János Pál pápahoz képest 16. Berenek pápa is másképpen közelített meg. Ahogy második
János... Akkor inkább nem is újítások, hanem hangsúlyok vannak?
Igen, talán nem tudom, mi rá a jó szó, nem tudom, mi rá a jó kifejezés. Hiszen mindegyik pápa valamiképpen más, hordozza persze a sajátságos egyéniségét, amihez a pápával választás egy ember életében minden bizonnyal, ahogy 16. Benedek pápáról például írták, hogy egy mégiscsak egy teológus professzor volt, persze hát utána a müncheni érsek, bíboros, nagyon korán bíboros lett még müncheni érsek korában, aztán a hittané kongregációnak a prefektusa, de hát ő is kinyílt egyfajta képpen, amikor pápa lett. Tehát valamiképpen az ember közelisége nála is megmutatkozott. Tehát Ferenc pápánál még jobban, aki eddig is emberek között élt, hát ő most még jobban megmutatta azt, hogy mennyire szereti az embereket. Egyébként Erdő Péter bíboros úr mondta róla, hogy ahányszor őt hallotta még bíboros korában, amikor Rómában volt ilyen-olyan összejövetele a bíborosi kollégiumnak, akkor Ferenc pápa egy nagyon komoly, már a nyilatkozataiban, vagy a felszólalásaiban egy nagyon komoly, egy nagyon határozott képet mutatott magáról, de ott ez nem látszott. Persze egy konferencián miért látszon egy hozzászólásból, vagy egy előadásból az ember közeliség, vagy a közvetlenség, de hát, és akkor Bíboros úr azt mondta, hogy igenis a pápaságával ez még jobban megmutatkozott az ő emberek felé való nyitottsága. Amit hát persze nagyon sokszor humorral, illetve hát, hogy nagyon sokan mondják, hogy akik magyarok voltak, hogy magyarul válaszolt nekik, hiszen ő neki még Argentinában is voltak már érsek korában is magyar kapcsolatai.
Hát itt Budapesten is az arénában, amikor magyarul szólt a fiatalokhoz, hát bizony azért felhangzott a vastaps. Ön is utalt Ferenc pápa egyszerűségére, vagy törekvésére, az egyszerűségre. Ön szerint ennek milyen üzenete van most, akár az, hogy nem a vatikáni lakosztályt választotta, akár az, hogy már előre mondta azt, hogy ugye a Santa Maria Maggiore-ban szeretne majd végleg nyugovóra térni. Ennek milyen üzenete van?
Talán az, hogy a mondhatnánk azt, hogy ez egyfajta újítás, tehát de hát ez az evangéliumnak a szelleme. Tehát Jézus Krisztus arcának a megmutatása. És ha valaki idézőjelben egyszerű volt, akkor Jézus Krisztus az volt. Tehát elképzelve őt Palesztina poros útjain járva, elképzelve őt tanítva. Ferenc pápa szerintem őt szerette volna megmutatni, nagyon sokszor utal is erre a különböző beszélgetésekben, a homiliáiban. Azt az Isten arcot, akit Jézus Krisztus jelenített meg, akit föl kell ismernünk, amivel sokszor meg is vádolták aztán, hogy akit föl kell ismernünk minden emberben. Föl kell ismernünk abban, akinek ha éhezik, akkor enni kell adni, hogyha szomjazik, akkor inni kell adni, hogyha ruhátlan, akkor adni kell neki ruhát, hogyha börtönben van, akkor meg kell látogatni, hogyha beteg, akkor föl kell keresni, meglátogatni úgy szintén. Ő ezt a Krisztus arcot szerette volna megmutatni az embereknek. És hát persze ebben néha talán benne volt az, hogy fel kell rúgni a protokollt, ebben benne volt az, hogy néha szabálytalanul, mint ahogy amikor itt Budapesten járt, a Szent István Bazilikában találkozva a papokkal, püspökökkel, azután kiment a térre, holott ez nem volt benne a forgatókönyvben, de hát...
Hát ugye a Hősök terénél is csinált egy olyan kanyart, ami nem volt benne.
Így van. És hát ebben talán Erdő Bíboros úrnak, ahogy ő mondta, amikor mentek ki a repülőtérre a látogatás után, hogy látja Szent, hogyha mennyien szeretik itt Magyarországon. Biztosan volt benne egyfajta érdekes dolog Magyarországra jönni. Tehát ő biztosan sokat hallott rólunk, így, úgy, amúgy. És szerintem az eukarisztikus kongresszuson is meglátszott már a Szent Misén, amire jött. És ugye akkor ígérte meg, hogy eljön Magyarországra újból is, és nagyon köszönjük, hogy azok között a országok vagy helyek között lehetünk, ahova kétszer is ellátogatott.
Mennyire befolyásolhatja a konklávé tagjait az, hogy Ferenc pápa milyen örökséget hagyott maga után? Ha például ön ott lenne, akkor ön milyen szempontok alapján adná le a voksát?
Ez jó kérdés, mert vannak kedvelt pápáim. Az egyik Ferenc pápa, de nagyon kedveltem 16. Benedek pápát, és nagyon kedveltem első János Pál pápát, aki 33 napig volt pápa, akit ugye a mosolygós pápának neveztek el, bár szerintem Ferenc pápa is mosolygós volt határozottan, bár minden pápa szerintem mosolygós, csak hát valakit már egyáltalán nem is emlékszünk rá. Én például az ő örökségüket nagyon-nagyon sokra tartom, akár első János Pál pápáit, és most itt ez nem a kirekesztés szándéka, hogy most nem annyira szimpatikus, dehogy nem, hát második János Pál pápa is szimpatikus volt, különösen azért, mert lengyel. De hát ő nagyon hosszú ideig volt pápa, ő benne az a nagy csodálat van bennem, ahogy ő az utolsó éveit a pápaságában megélte. Amikor megmutatta Krisztusnak a szenvedő arcát, amikor néha már alig tudott beszélni, vagy nem is jött ki hang a torkán. És megmutatta azt a Krisztust, aki szenved értünk. Tehát minden pápában van egyfajta olyan dolog, ami az ember csodálatra méltónak tart, én azt gondolom. Nagy kérdés, hogy a bíborosi kollégium, a pápa választó konklávé mit gondol most az egyházról, hiszen elindultak most már azok a kongregációk, azok a megbeszélések, tanácskozások, most éppen persze hát a Szentatya temetésével kapcsolatban, illetve különböző forgatókönyvekkel kapcsolatban, de szerintem már most is beszélgetnek talán arról a világnak.
Tudom, hogy számos sajtóorgánum már konkrét neveket is ír, persze nem feltétlenül szerencsés.
Igen, igen, persze. Én azt hiszem, hogy találgatásokban nem szabadna bocsátkozni. Mindenesetre hát talán nincs. Azt lehetne mondani, hogy hát nincs könnyű dolguk. 130-an vannak, hogyha én jól tudom, lehet, hogy egy-kettővel kevesebben, akik részt fognak venni a konklávén. Nagyon sokan ismeretlenek egymásnak közülük. Hát a legutóbbi alkalommal, most őbelülük nem tudom, hogy 2024 vége felé volt egy bíborosi konzisztórium, amikor 18-20 bíboros nevezett ki a pápa, akikből nem mindenki lesz most pápa választó. Nagyon sok olyan új bíboros van, akik nem is nagyon ismerik egymást, vagy hát a régebbiek nem nagyon ismerik, hát mostani tanácskozásuk talán arra is valók, hogy egyfajta benyomásuk legyen egymásról. De talán nem is a személyek itt a lényegek, hanem az a lényeg, hogy miképpen látják most a bíborosok, akik ott lesznek, és most még itt még azok is ott vannak, akik nem lesznek benne a konklávéban, tehát a 80 év fölötti bíborosok, hogy látják most a világnak a helyzetét, és hogy látják az egyháznak a helyzetét most ebben a mai világban.
A műsort azzal kezdtük a legelején, hogy önt katonai ordináriussá Ferenc pápa nevezte ki. Mit jelent ez?
Hát a katonai ordinárius az valójában a mi magyar köznyelvünkben tábori püspök, vagyis a katonáknak a püspöke. Úgynevezett katonai ordinárius, vagyis tábori püspök, vagy a tábori püspökség, mint katonai ordinariátus, ez 36 ilyen van a világon. És azért általában azokban az országokban, amelyek vagy a NATO-hoz csatlakoztak, vagy pedig valamiképpen kötődnek ehhez a szövetséghez. Tábori lelkész nagyon sok van a világon, olyan országokban is, ahol nincsen úgynevezett ilyen kiépített hierarchia, tehát nincsen püspökség. Tehát van tábori lelkész például a közelünkben Csehországban, ahol nincs tábori püspök, vagy Szlovéniában szintén nincsen tábori püspök, vagy Svájcban szintén vannak tábori lelkészek, de nincsen külön püspökség. Tehát valójában ez az egyházi hierarchiában egyfajta olyan helyzet, hogy a tábori püspök ugyanúgy tagja itt Magyarországon, még a világon is a helyi püspökkari konferenciának, ugyanolyan joghatósága van, mint egy területhez kötődő megyés püspöknek, a tábori püspöknek meg személyekhez van delegálása valójában, nem területhez.
És hogyha a mindennapokat nézzük, akkor feladatában miben más egy püspök és egy tábori püspök feladata?
Hát talán
főleg abban, így békeidőben.
Talán abban, hogy Ugye van egy nagyon érdekes kérdés az öt évenkénti, illetve bocsánat, az évenkénti apostoli szentszékhez benyújtott jelentésben, hogy hát mekkora az egyház megyének a területe. Na most a tábori püspökség itt Magyarországon, hát nem területhez kötődő egyház megye, és mi azt szoktuk beírni, hogy 92 ezer négyzetkilométer, mert az egész ország valójában, hát ahol helyőrség van most, hát ezt nem tudjuk másképp, és hát nem mondták még, hogy ezt ne írjuk be. Szerintem nagyon jól tudják, hogy a tábori püspökségek, vagy a katonai ordinariátusok, hát egy országos lefedettségű szervezet valójában, tehát ahol katonák vannak, ott van joghatóságunk egyházilag. Tehát Debrecenben, vagy hát azokban a helyőrségekben, Hódmezővásárhelyen, Győrben, Kaposváron, tehát mindenhol, ahol katonák vannak. Az a különbség talán, hogy tényleg nem területhez kötődünk, hanem azokhoz az emberekhez. Mint ahogy egy plébános is egy tábori lelkész különbözősége abból áll, hogy szintén nem egy területi helyzetben van egy katona lelkész, hanem azokhoz az emberekhez kötődik, akik egy adott laktanyában vannak, akik aztán persze számos helyen lakhatnak. Nem biztos, hogy abban a városban, azon a településen, ahonnan az a laktanya van, és ő neki oda van egyházjogi kötődése, hozzájuk jogosultsága, meg az egész családjához.
Katonai tábori püspökként önnek a béke az mást jelent? És egy kicsit itt ugye Ferenc pápához újra kapcsolódhatunk, aki egy békepárti pápa volt, hiszen már az orosz invázió másnapján felkereste Rómában Oroszország szent széki nagykövetét, mártír népnek nevezte az ukránokat, és tényleg a békére, békekötésre szólított fel. Mit jelent ez önnek?
Ezt nem tudom már, hogy mivel kapcsolatban kérdezték tőlem. Lehet, hogy már talán ez a ukrán-orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, de amikor ő azt mondja, hogy megállt kell parancsolni az agresszornak. És akkor ezt ő meg is magyarázza, tehát, hogy ugye ezt többféleképpen lehet megállt parancsolni egy agresszivitásnak. Tehát úgy is lehet megállt parancsolni az agresszivitásnak, és kapcsolódni fog ez az én békefelfogásomhoz. Úgy is lehet egy agresszivitást megállítani, hogy visszaütök. És akkor hátha az agresszor az talán visszahőköl. De Ferenc pápa nem ezt mondja. Ferenc pápa azt mondja, hogy meg kell keresni azokat az utakat, amik úgy parancsolnak megállt, hogy az nem vezet további harcra. Tehát, hogy amit ő nagyon sokszor mondott, hogy kilépni a mókuskerékből. Tehát, hogy annak idején, hát nagyon régen, még Koszovóban voltam a magyar katonákkal, és hát hogy ott azért vannak még mindig a KFOR-ban katonák, mert a hogy...
Békefenntartók,
így van, mert hogy ha nincs is tűz, de ott van a parázs alatt a hamu, és bármikor abból tűz lehet. Tehát, hogy bármikor kirobbanhat valamilyen probléma, és mint ahogy ki is robbant, nem is olyan régen. Tehát, hogy megállt parancsolni valójában a harcnak és az agressziónak, és ez csak úgy lehet, hogyha kilépünk abból a mókuskerékből, és azt mondjuk, hogy állj és ne tovább, hogy én most tényleg megbocsátani fogok. Hogy tényleg megbocsátok. És nem felejtem el, ami történt, de hogyha nem lépünk ki ebből, akkor állandóan az van, hogy én a dédapámnak a megöléséért, vagy az őkapámnak a megöléséért én még mindig harcba szállok. És Ferenc pápa azt mondja, hogy ebből kell valamiképpen kilépnünk. És fájdalmas az, hogy a szeretteimmel valami történt, de ha ebből nem lépek ki, akkor én újból csak belemegyek egy újabb agresszióba. Tehát, hogy valójában az agressziót úgy lehet, meg kell keresni azt az utat, hogy lehet megállítani. Ez egy jó kérdés. Itt nagy-nagy szerepe van a politikának, a diplomáciának, a különböző olyan eszközöknek, amelyek fegyver nélkül valósíthatók meg. A katonák között szolgálva, nézve én azt gondolom, hogy a katonák tudják a legjobban, hogy milyen a háború és milyen a harc. Akinek a kezében fegyver van, az nagyon jól tudja, hogy az egy nagyon veszélyes eszköz. Biztosan a mai világunkban ez egy ilyen érdekes helyzetté alakult ki, amikor számos filmet látnak az emberek, hogy abban ott lövöldöznek, meg így, úgy, amúgy. Akinek volt már a kezében igazi fegyver, az tudja nagyon jól, hogy olyan akrobata mutatványok, amelyek a filmben láthatók egy fegyverrel, nem nagyon követhetők el. Egy igazi katona ilyet nem csinál. Nagyon jól tudja a katona, hogy a kezében levő eszköz, ami emberi élet kioltására alkalmas, hogy az milyen veszélyes fegyver.
Mit gondol egyébként, hogy az új pápa mennyire folytatja ezt az utat, mennyire marad ezen a béke úton rajta?
Én azt hiszem, hogy a pápák az első világháborútól kezdve a béke pártján voltak. Az egy más kérdés, hogy a szavukat néha nem lehetett hallani, vagy nem is akarták meghallani. Mindegyik pápa valójában a béke mellett állt ki. Ott voltunk Redipugliában magyar katonákkal, amikor ott járt a Szent Atyót, volt Ferenc pápa azon az emlékhelyen. És ugye ott mondta ki azt a mondatot talán először, hogy darabjaiban zajlik a harmadik világháború. Vagy lehet, hogy másodjára mondta ezt már ott. De valójában milyen igaza volt? Tehát, hogy az a kultúra, amit ő emlegetett oly sokszor, nem véletlenül ment el, ugye legelső útja az ugye Lampedusa szigetére volt, amikor ott a közöny kultúrájáról beszélt, amiben mi élünk. Tehát, hogy mi közünk van nekünk ahhoz, hogy most a földközi tengerbe hulladtak emberek. És ő pont ezt mondta el, hogy mennyire közönösek tudunk lenni, és hát nem beszélve arról, amikor aztán amiért szintén nagyon támadták, hogyha árfolyamesés történik a tőzsdén, hogy az mekkora hír, hogyha tengerbe fulladnak emberek, mert menekülnek valahonnan, az kit érdekel. Tehát ő azt mondja, hogy pontosan a leseltezés kultúrája ellen kell harcolni, a közöny kultúrája ellen, hogy amit ő mond, hogy amikor Isten kérdezi Káint, hol van a testvéred? Mindenki, közünk van egymáshoz, mindannyiunknak közel van egymáshoz. Így úgy. És ő ezt szerette volna megerősíteni bennünk, hogy támogassuk egymást, hogy segítsük egymást a leghétköznapibb dolgokban, a leghétköznapibb helyzetekben.
Még erősebben kell vajon ezt a békepártiságot képviselnie majd az új katolikus egyház főnek?
Azt hiszem, hogy igen. Igen, nagyon határozottan. Tehát egy embernek az élete is, az életének az elvesztése is borzasztó. Rengetegen haltak már meg háborúban. Hát most emlékszünk csak az első-második világháború, de az addig történtekre is, mint hogyha tényleg az ember embernek farkasa lenne. De hát akár a kisebbekre is. De ami most zajlik, orosz-ukrán-ukrán-orosz, ami történik Gázában, mindenhol a világon, amelyek Afrikában történtek, amiről nem is nagyon hallottunk. Népcsoportoknak az elpusztítása. Tehát valami elképesztő, hogy mennyi agresszió van ebben a világban. És talán Ferenc pápa azt a hangot erősítette föl, hogy nekünk közünk van egymáshoz. Tehát, hogyha jól belegondol valaki, és megnézi a hétköznapi, mindennapi életét, most 2025-ben, akkor azért azt tapasztalja, hogy a hétköznapokban is rengeteg agresszivitás van. A hétköznapi emberek között.
Önnél, mint katonai tábori püspök, prioritása van a békének?
Igen, úgy, hogy a mindennapokban, tehát amit el lehet tanulni Ferenc pápától, az, hogy minden nap újból és újból nekiállni, hogy a gyenge és bűnös emberi természetemben felülemelkedjek. Tudja, szoktam azt mondani, hogy mi papok nagyon szépeket tudunk prédikálni, de mindig a közvetlen munkatársainkat kell megkérdezni arról, hogy valójában mi milyen emberek vagyunk. Tehát a gépjármű vezetőt, vagy a püspöki hivatalba dolgozókat, és akkor ott egyből kiderül, hogy szépeket prédikálunk, vagy valójában megteszünk-e mindent azért, hogy megpróbáljunk normális emberek lenni. Hát nézd, hát ez nagyon sokszor nem sikerül nekem. Nagyon sokszor este a lelkiismeret vizsgálatnál, hát most nem így kellett volna szólni, nem ezt kellett volna mondani, pedig hát a békének a kimunkálása, amiről Ferenc pápa olyan sokszor beszélt, hogy hát ez egy kézműves munka, vagyis hát egy mindennapi munka, amivel állandóan foglalkozni kell. Tehát ez nem valamilyen elméleti helyzet, hanem hát ezzel gyűrközni kell nap, mint nap az embernek az életében. De hát ez a családban is így van, a gyereknevelésben is így van szerintem, a férfinő kapcsolatában is így van, az idősekkel való viszonyunkban is így van. Amiről beszél Ferenc pápa, hogy a leselejtezés kultúrájában élünk. Tehát amire éppen nincs szükségünk, az nem kell. Hát most, ha nem kell gyerek, akkor nem kell gyerek. Tehát lehet abortusz. Ha nem kell az idős ember, akkor őket zárjuk valami külön helyzetbe, dobjuk el őket, nem kell velük foglalkozni. Óriási témákat hozott ő elő, nagyon nagy határozottsággal, amiről az addigi pápák is beszéltek, csak talán nem ennyire határozottan, vagy nem ennyire éleződött ez ki, nem volt bennük talán ennyi dinamizmus, amit ő újból is újból előhozott. Valójában a gyermekek bántalmazásával, ami az egyházban történt. Azzal a 16. Benedek pápa már elkezdett foglalkozni, sőt már amikor a hittani kongregációnak a prefektusa volt, már akkor magához vette ezt az összes ügyet. De hát Ferenc pápa, és őt már ő is találkozott áldozatokkal, akár Írországban, akár Amerikában. Tehát ő nagyon a szívén viselte ezt. Tehát Ferenc pápa volt az, aki még határozottabb lépéseket tett ebben az ügyben. Tehát én azt gondolom, hogy a pápák ugyanazon az úton mennek, ami Jézus Krisztusnak az útja.
A béke mellett egy másik fontos kulcs szava volt Ferenc pápának, ami hát talán ilyen búcsúzás szavaként is értékelhet, ugye ez a remény, ami az önéletrajzi könyvének a címét adta, ami a 2025-ös szent évnek ugye az üzenete. Ugye a bullában úgy fogalmazott, hogy a remény jeleit a mai emberségnek a most megélt korban, a mostani világban kell felfedeznie, nem engedve, hogy a rossz és az erőszak győzedelmeskedjen. Mennyire látja, hogy ennek a reménynek mennyire van nehéz dolga itt a mai életünkben?
Ferenc pápa megkülönböztette a reményt az optimizmustól. És ő azt mondta, hogy a remény az nem csak optimizmus, vagy nem igazából optimizmus. A remény az, amikor amiről ő beszél, hogy a reménységnek az arándokai vagyunk, akkor az egész egyház valójában Isten népe valójában egy zarándok úton jár. Zarándok út az ég felé, zarándok út a mennyek országa felé, zarándok út az Isten országa felé, zarándok út az Isten uralma felé. Ami nap mint nap meg kell tennünk. És hogyha megpróbálunk valamiképpen a krisztusi esemény szerint élni, ami valójában nem pusztán tanítás, hanem ahogy Benedek pápa mondta, az egy esemény. Eseménynek kell lenni az én életemben. Jézus életének eseménynek kell lenni az én életemben. És Ferenc pápa azért nevezte talán a remény évének, mert hogy az egyház egy zarándok egyház, ami megy valójában az Isten uralma felé is, és nekünk újból napról napra fel kell fedezni azokat a jeleket, amelyek valójában elvezetnek bennünket ehhez az Isten uralmához, amit én meg tudok valósítani az életemben, meg tudok valósítani az emberi kapcsolataimban, és akkor az a bizonyos jöjjön el a te országod, amit mi imádkozunk a mi atyánkba, akkor ez egy pillanatra talán még ott megvalósul, abban a hétköznapban, abban a mindennapi helyzetben, amiben vagyok. Amikor rámosolygok egy másik emberre, amikor azt a másik embert meghallgatom, amikor, ahogy Ferenc pápa mondaná, hogy a közelséget megmutatom a másik embernek, amikor a hajléktalannak nem csak oda dobok egy pénzt, hanem talán meg is érintem, ahogy ő mondta annak idején pápaként is, meg még érsekként a papjainak. Tehát megérinted-e azt, akinek adsz valamilyen adományt? Belenézel-e a szemébe? Vagy csak oda dobsz neki valamit, és akkor azt gondolod, hogy ezzel jót tettél? Tehát valójában a közelséget, nagyon sokszor emlegeti ezt is, hogy biztosítja az embereket a közelségéről. A remény valójában annak a fölfedezése állandóan, hogy a másik embernek a segítségére lehetek. Hogy a másik emberben fölébresszem azt a helyzetet, hogy nincsen elveszve, hogy nincsen még teljesen ott a gödör alján. És én próbálok talán neki segíteni. Ahogy a katonaságnál szoktam mondani, nem biztos, hogy nekünk csak válaszokat kell adnunk. Lehet, hogy a katonaságnál olyan kérdéseket kell föltennünk, ami válaszokat generál az emberekben. A katonákban. Néha olyan kérdéseket kell megfogalmaznunk, hogy arra ő saját maga próbáljon válaszolni. Lehet, hogy az egyháznak az is feladata a mai világban, és Ferenc pápa talán erre is mutatott rá, hogy nagyon sokszor kérdezett, nagyon sokszor olyan kérdésekre világított rá, amire nekünk, embereknek kell választ adnunk. Az most egy nagy kérdés, hogy a jövőt miképpen képzeljük el ebben a reményben. És az új pápa folytatni fogja a reménynek az arándok útját ebben a szent évben, amint megválasztják.
Ennek a reménynek most a húsvétot követő 40 napban mennyire kell fokozottan jelen lennire?
Nézze, nem véletlen az, hogy az egyházban a nagy ünnepek azok nem pusztán egy-egy napra korlátozódnak. Nagyon érdekes, hogy egy olyan világban, ami a miénk, amiben hát nagyon, nagyon nagy, hogy is lehetne ezt jól mondani, hogy ne értse félre senki. Tehát egyfajta kiégés van ebben a világban, mintha a kiégés kultúrája lenne, hogy Nincsenek már igazából valódi ünnepeink. Olyan ünnepeink, amelyek kívül vannak az időn. A fesztiválok vannak, de az egy más dolog. Az egy teljesen más dolog. Az ünnep az mint hogyha ájt parancsolna az időnek. És a húsvéti nagy ünnepkör, ami hát egészen valójában a Szentlélek eljöveteléig tart. Tehát, hogy egy óriási ünnepünk. Tehát nem véletlenül az sem, hogy a Ferenc pápáért bemutatott emlékmisén a püspöki konferencia fehér színben mutatta be a Szentmisét. Tehát, hogy a húsvéti ünnepet nem árnyékolhatja be semmi. És én azt gondolom, hogy Ferenc pápa ezen az ünnepen, amikor visszaköltözött az atyai házba, amikor elhagyta ezt a földi világot, az szerintem nekünk egy ünnep. Mint ahogy majd a temetési szertartás is megmutatja, hogy az egyház a temetési szertartásban egyrészt kéri az elhunytnak a bűneinek a bocsánatát, és azért imádkozik, hogy az Istenhez legyen közel. Tehát valójában egy ünnep nekünk a minden egyes, még temetésünk is. Tehát az, amikor gyász van külsőleg, ugyanakkor van bennünk egyfajta öröm, egyfajta olyan reménykedés, hogy abban reménykedünk, hogy Ferenc pápa is azoknak a sorát gazdagítja, akik ott vannak az Isten országában, és bízunk abban, azért is fogunk imádkozni, hogy az egész egyház kövesse majd őt, és hogy együtt legyünk abban az atyai házban.
Köszönöm szépen, szép szavakkal zárta a beszélgetésünket. Az aréna mai vendége Berta Tibor, katolikus tábori püspök volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Amennyiben tetszett a beszélgetés, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, ahol a korábbi arénákat is megnézhetik. A mai műsor összeállításában Szécsi Ágnes, Illisz László és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm én is.
A műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.